Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli is. Itt a Rádió Café 98.0-án április 2-a van egyébként, és szerda az lehet?
Azt hiszem.
Fél hét van egész pontosan. Mihálovics András segített ki itt a naptár értelmezésében, mert jöttem eddig minden nap, és összefolynak a napok.
Tehát 2025... április 2-a stimmel, és szerda, igen, mert már itt morog a mérnök, hogy nem-e moroghatnék-e. Egyre ocsmányabbul beszélő anyanyelvét a kvázi műszaki értelmiség, nem-e lehetne. Szófordulattól a hideg ráz, mindenkinek van nem, ilyen gumicicája.
Nem viccből mondják, mert az van,
hát tudod, én hogy
nem-e
lehet,
nem-e lehetne esetleg. Én
viccből szoktam azt is, hogy mink. Azt is.
Igen. Ilyek is.
Na mindegy, ez ilyen agrárértelmiségi gyökereknek a... Már hogy nem az emberek, hanem a én gyökereim, érted? Mert nem a barátaim gyökereik, hanem a... érted, hogy onnan csarjad ki.
Értjük, hogy honnan szökött ez szárba.
Mert hogy ezt is mindig mondják.
Hát 0630.
Igen.
Mondjam?
Ja, mondjad.
Vagy 06-os.
Próbáld ki, hát a neked
bejön. Nekem nem, az a te kenyered. 0630-6980-980. Én ezt így mondom.
Itt van Gede Balázs, szerencsére ő így mondja az SMS számot.
Igen, meg a WhatsAppot is, és a Vibert is, mert ez a szám, ez háromféle üzenetküldő rendszer ez hogy kéne mondani, szóval írhatok három.
Oda kontaktál, vagy az háromféle üzenet küldő alkalmazás egyetlen végpontja.
Ja, na ez a jó, így van. Na majd beindul ez azért, ne féljetek, még csak 2 perc telt el, de a végére szerintem már tudunk beszélni. Meg is nézzük, hogy ki mit ír. D-kartás például azt, hogy pirkadatos jó reggelt kartársak és Zsuzsi, ma csak az M2-es és M0-ás tapasztalatom erős forgalmat, illetve ott tapasztaltam erős forgalmat, az M3-os bevezetőn nem annyira. Szerencs menetből 23 perc, 43 másodperc, az jó idő. Jelenleg a megszokott relációban, köszönjük szépen. És hát nem nagyon vannak még ilyen friss hírek, D-kartás írt
hát,
aztán
pedig
pont.
Ahhoz, vagy talán
ja, meg a mérnök úr morgása, igen. Gede Belezs, Meheleve Csendres. Hát köszönjük szépen, ez még ide hiányzott.
Ezt se értem. Már régóta fent van a hallgató, de se feküdt aludni.
Vagy éppen felriadt álmából a hangunkra.
Na, én annyit tapasztaltam, hogy feltűnően sokan haladnak autójukkal, célállomások felől a korai óra ellenére is. Úgyhogy ez a helyzet. Na, nézzük, április 2-ához mi köthető? Az Áron névnap például. Úgyhogy Isten éltessen minden Áron hallgatónkat, és ma van az autizmussal élők világnapja, ezt 2008-tól rendezik meg, felhívandó a figyelmet az ezzel a betegséggel élőkre, és az ő környezetükre is természetesen, és a gyermekkönyvek nemzetközi napja is van 1967 óta, mert Hans Christian Andersen, dán meseírónak ma van a születésnapja, ezt egy kicsit előre hoztuk. Egyébként szép kerek születésnapja.
Hát a születésnaposok között is említjük majd őt.
Egyébként április 2-án volt 1894-ben Kossuth Lajosnak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vezetőjének a temetése Budapesten. Aztán 1982-ben ezen a napon argentin katonai egységek foglalták el a Falkland-szigeteket Leopoldo Galtieri tábornok elnök parancsára történt. Mindez aztán a többi már történelem, hogy a világ másik felén a brit hadsereg Margaret Thatcher miniszterelnöksége alatt hogy tudta visszafoglalni a Falkland-szigeteket, azóta nem is hallani, hogy ott egyáltalán konfliktus lenne, úgyhogy ezt hát a konfliktust lerendezték.
Hát egyáltalán bármi lenne.
Vagy tehát csak hamu barázs alatt, vagy nem tudom.
Nem jön onnan.
Barázs hamu alatt.
Igen. 12-ben, 2012-ben Schmidt-Márk köztársaság elnök a parlamentbe bejelenti lemondását.
Ennek ez is már történelmi. Hú, de régen éve volt, mint a tegnap lett volna. Jézusom.
Most kapcsoltam.
Na, a születésnaposok közül emeljük ki Nagy Károlyt, Karolus Magnus Frank királyt, 1742-ben született április 2-án. Aztán Giacomo Casanováról már hallottatok a tegnapi adásban. Katona Csaba egy egész megemlékezés szentelt neki születésnapja alkalmából. És akkor, ahogy említettem, Hans Christian Andersen, dán költőnek, meseíró, és ma van a születésnapja, vagy ráemlékezünk, születésnapján 1805-ben született ő, tehát szép kerek évfordulót ünnepel, és hát ki ne hallott volna az ő meséiről, miközben felcseperedett, biztosan meséltek neki a szülei egy a jó Andersen mesét, hiszen nem hiszem, hogy van olyan, akinek ezt nem. Egyébként nem tudom, a mai gyerekeknek mesélnek, de még, na hát jó, gyere, leülök, és nem azon, hogy kap egy tabletet, és nyomkodja.
Á, nem, én szerintem azért elég sokan még olvasnak. Legalább lefekvés előtt egy mesét. Igen. Én nekem ez a tapasztalatom, de aztán ez valahol...
A gyermekkönyvek nemzetközi napján a Bogyó és Babócát is ünneplik, meg Anna Peti Gergőt. Azok is gyerekkönyvek, vigyázzunk.
Hát miért ne?
Messze kerültünk ugyan Christian Andersentől, de igen, végül is a két véglet között egy egész gyermekmesekönyv birodalom.
Ó, nagyon sok.
Helyezkedik el. Úgyhogy gondoljuk végig, hogy micsoda ívet húzott a gyermekmesék.
Abszolút.
Költője. Aztán Alec Guinnessről tudom, hogy ki jut eszedbe. Kenobi mester.
Hát abszolút. Nem tudnék
az idős
többet.
Kenobi, nem, mert az ifjabb Kenobit, az Ewan McGregor. Az nem, ő is a héten ünnepelte azt a születést.
Tegnap talán éppen.
Tegnap valahogy vagy, így.
Nem, mert még te hívtad fel a figyelmet, hogy jól mondjam.
Akkor hétfőn voltunk, hétfőn ünnepelte. Igen. De egyébként nekem jobban tetszik az ő alakítása, Híd a Kvájfolyóm. Már csak a témája miatt, mert jobban szeretem a történelmi
azt
és vagy háborús
láttam,
filmeket.
Azt meg kéne nézni még.
Nézd meg,
így meg. Most, hogy Alec Guinness hol is volt ebbe a filmben, most
hát ő volt a parancsnok, aki először nagyon ellenállt, aztán meg utána nem akar. Hát az egyik
igen. Könyve is jó egyébként. Képzeltem egy fiatalabb arcot a Kenobihoz képest, és akkor így meg is van.
Igen.
Hol tartottunk? Serge Gainsborough. Francia.
Tiszteletbeli Oscar díja van egyébként.
Költő.
A Alec Guinnessnek. Na.
Zeneszerző, énekes, színész, filmrendező.
Serge Gainsborough. Milyen igen. Szép név.
Igen. Korágy György magyar író, a kortárs magyar próza világszerte ismert alakja született 1933-ban.
Aztán egy másik nagy mesélő, Andersen, véletlen, hogy Andersen születésnapján született Csukás István, Kossuth díjas magyar meseíró, a nemzetművésze. 1936-ban született április 2-án, hát neki is egy csomó élményt köszönhetünk, mert hogy ugye ő egy legalább akkora alakja a magyar mesei írásnak, mint amekkorát az Andersen dobott a nemzetköziben. Nagy ho-ho-horgász, pom-pom, stb. Úgyhogy érdekes. Kis Csacsi. Hát én azt szerettem legjobban, most jut eszembe. Kis Csacsi
ja,
talán. A Mirmúr, az is nagyon jó. Süssű, ne felejtsük el. Tehát csak gyorsan néhányat felidéztünk Csukás István alkotásai közül. Aztán Koltai Lajos, Kossuth díjas magyar operatőr, rendező, a nemzet művésze, ma ünnepli születésnapját, 1946-ban látta meg a napvilágot, jeles film művészünk április 2-án. Aztán hát még ki van itt? Pedro Pascal.
Ja, hát te viccelj, a Mihálovics András hasonmás.
Vagy
te vagy egy Pedro Pascal hasonmás, igen.
Tehát a Pedro Pascal a chilei Mihálovics András, vagy... Vagy Mihálovics András a magyar Pedro Pascal, ezt tegyük
hát
rendben.
Nézd, ő 75-ös.
De ezt megosztanak a vélemények. Fiatalabb én tülem.
Igen, ezért így is lehet egy sorrendet felállítani.
Aztán, hát még Michael Fassbender ír német színművészt is ólózzuk ide. Hát biztos,
mert...
hogy ismered.
Ja,
hát
a,
hogy hívják azt a számítógépes játékos lopakodós ninja, nem tudom én kicsodát, abban láttam legutoljára, nem tetszett ugyan, de mindegy. Golden Globe-díjra azért jelölték párszor. És hát nem tudom, X-Menben például sokat szerepelt,
igen,
azt én tudom,
igen.
Csak nem jut a Becstelen Brigantikba is szerepelt, remek alakítással vétette észre magát, csak tudnám, hogy melyik az, amelyikben én emlékszem. Assassin's Creed.
Az volt a játék, ugye, amire utoltam,
igen,
amiből
igen,
film
igen,
lett, igen.
Igen. Na hát, akkor ezeket tudtuk, és Kiszti Hánt Bartonóra Európa bajnoki bronzérmes műugrónak is.
Igen. És egy 8 perce jelent meg
azt
az
egy 8 perce
indexen. Egy hallgató hívta rá fel a figyelmet, hogy 65-es korában tüdőgyulladás következtében meghalt valaki, mert
mi?
Képzeld el.
Iceman.
Igen.
Az égi mezőkön gyújtja be az utánégetőt az F-14 Tomcat-tel.
Hát sajnos.
Ég veled, Iceman.
Tüdőgyulladás. Szörnyű.
Hát ő neki, tudod, hogy őnek ilyen gége problémái is voltak,
igen,
nagyon
igen.
Beteg volt már, és a Top Gun 2-ben már ilyen beszéd gyártóval, vagy nem tudom, milyennek a neve, azzal szerepelt. Egyébként hát nem tudom, melyik volt az a filmje, amiben az Al Pacinoval, meg a Robert De Niroval játszott az a...
Aha.
Tudod, az a híres amerikai film, azzal a híres amerikai színészgárdával.
Igen, tudom, egy híres amerikai rendező.
Na mindegy, abba is nagyon szerettem. Nagyot megyünk ma, kicsit pihent agyunk van, úgyhogy... Istenem! Na mindegy.
Nehéz ez, ne öregedjetek meg. Na jó.
Igen. Vagy ha megöregedtek, ne valljátok be, vagy szedjetek
vagy
ginkgo bilobát, vagy nem tudom mi. Mi a megoldás?
Én már nem tudom, hova növelni a dózist.
De
már.
Én western filmben is nagyon szerettem Tombstone, a halott város. És a legeslegnagyobb kedvenc Val Kilmertől a Top Secret.
Hát ja, hát az is egy jelentős, igen.
Ugye.
Alakítása.
De
hát
volt
sajnos,
a Batman is, szóval.
Batman is volt. Többi.
Csak a legjobbak mennek el, sajnos. Na, és akkor minden névész születésnaposnak, valamint az égi vadászmezőkre távozó Val Kilmernek küldjük mementóul a következő muzsikát.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na, szemtől szemben lesz az a film, ami nem jutott eszembe. Köszönjük szépen mindenkinek, aki megírta. Ez volt az a hihetetlen akciójelenetekkel és hihetetlen bőséges akciójelenetekkel teletűzdelt Star Parade, amiben Val Kilmer is szerepelt, Al Pacino és Robert De Niro mellett. Köszönjük szépen, és azt is külön köszönöm annak a hallgatónak, aki megírta, hogy a Doors című filmben,
ja,
ugye Jim Morrison formálta meg Val Kilmer. Na, nézzük, a mit is ír, a hogy is hívják, azaz a sajtó szemlét. Kétszer olyan gyorsan dágulnak a magyar élelmiszerek, mint az EU átlaga. Kérem szépen, erről a Népszava ír, ne lepődjön meg senki. Februárban az élelmiszerárak átlagos emelkedése a KSH szerint 7,1%-ra gyorsult. Ugye a kormány márciusban az élelmiszerinflációt már 10%-ra várta. Erről beszélt nemzetgazdasági miniszterünk, mi több ezzel indokolta az ár és korlátozást. A héten már úgy fogalmazott Nagy Márton, hogy 7% körüli maradt, ugyanis az árstopp visszarántotta az áremelések ütőnyomét az áprilisban. Az élelmiszerboltokban a drágulás így 4% körülire csökkenhetett. Bárhogy is van ez, nem állítja meg tartósan az élelmiszerárak emelkedését az árstopp. Úgyhogy,
hát sőt, hogyha a mögöttes és elhúzódó folyamatok
ír, hogy
nem
az...
csökkennek, igen, akkor még a cégeket is megrogyasztja, ami meg elbocsátásokhoz vezethet, úgyhogy ez nem egy jó eszköz. Rövid távon lehet, hogy valamit el lehet vele érni, de de sokáig nem szabad a gazdaságban tartani. A Portfolio.hu-t olvasom, Donald Trump tényleg nem viccel címmel jött a reggeli anyag, és hát arról van szó, hogy bizony, hosszú távra rendezkedik be elnök úr, és valahogy megpróbálja azt a harmadik ciklust is összehozni 2028-ban, 82 évesen ismét ringbe szállt, ez egyelőre ennek alkotmányos akadályai vannak. Fene tudja, hogy miben gondolkodik, egyelőre akadályokat nem ismer, hogyha valami törvény, vagy rendelet, vagy valami azt egy tolvonással söpri le, úgyhogy akár ezt is megteheti. De a Portfolio.hu-n találtam azt is, hogy már nem tudom mit. Ja, de ez egy tegnapi délutáni megjelent az ATMS törvényjavaslat, akár 200 millióra is büntethetik a bankokat, hogyha az adott vagy adott településen nem lesz ATM, ezt mondjuk nem tudom, hogy kire előcsölik, mert ugye a működtetést is lehetővé teszi az NGM, hogy közös felügyelet alatt menjen, tehát bank üzemeltessen egy automatát. Még egy nagy keményítés a történetbe, hogy nem korlátozhatják a bankok 150 ezer forintnál alacsonyabb összegben a készpénzfelvétel műveleténkénti összegét sem. Tehát az lesz szép, amikor majd valahol a határvidéken, a messzeségben, egy pusztán...
Így látod. Hogy igen. Mindenki bement dolgozni, csak néhány fejkendős nénike van, a szél ördög szekereket fú igen. A fő utcán, kutyák ugatnak elhalóan, és
ott,
az ATM-ben.
Ott árválkodik egy ATM, amit másfél óra alatt lekopasztanak, mert igen. Megjött a fizetés, a segély, a minden, mindenki kiveszi, kiürül, és mehet a pénzszállító újra tölteni és logisztikázni az egészet. Szóval ez úgy látom, hogy egy újabb nehezítés ebbe a sztoriba. Ezt a Portfolio.hu-n lehet ezt erről is olvasni.
Megjelent az amerikai Forbes milliárdos listája, ezen az 1015. helyen egy honfitársunk Mészáros Lőrinc áll, 3,6 milliárd dolláros becsült vagyon. 1015. Már hát csak 1014-en vannak előtte.
Hát ez semmi, az egy kis település. Hát ők kapják a kocsma támogatást.
Na, már mindegy. Hogy kik?
A 2000 fő alatti települések, tehát az ugye ennyi gazdag ember van
de
előtte.
De ők nem egy településen nem, élnek, és alig ha vannak nekik. Rászorulva a kocsma támogatása, de nem tudom.
Hirtelen ez a szám jutott eszembe.
Egyébként három másik magyar szereplő is felfért a listára. Csányi Sándor OTP elnök 1,8 milliárdos vagyonnal az 1947. helyen
van. Hát ott már azért
nagy a Felcsúti Zsolt a 2356. 1,4 milliárd dolláros vagyonával, és Veres Tibor Wallis vezérnek szintén ugyanekkora vagyona van, úgyhogy Holt versenyben ő is a 2356. helyen tartózkodik. A világ legvagyonosabb embere egyébként 342 milliárd dolláros vagyonnal a Tesla vezére Elon Musk lett, úgyhogy
még
itt nincs
egy darabig. Tegnap megjelentek az új európai értékesítési számok, amely meredeken szakadnak. Egyelőre a bojkott működik, nem fogynak a Teslák, majd meglátjuk, meddig lesz ő.
Most kell venni, most olcsó.
Egyébként az olaszoknál pont felpattant a márciusi adat, 50%, de egyébként a negyed év náluk is azt hiszem ilyen 7% mínusz lett.
Aztán...
Hát kérek elnézést, a Telexre mentem, hogy keresek valami jót, és egyből ez jött velem szemben, hogy Andy Warhol a NASA tudta nélkül küldött pöcsrajzot a Holdra. Hát ott volt a címlapon.
De hát gyerekek vannak itt. De, hát... Jó, több száz millió eurós bírságot kaptak az autógyártók kartelezésért. Uh-huh. Kérem szépen, a Volkswagen, a Stellantis és 13 másik autógyártó kapott összesen 458 millió eurós bírságot kedden az EU Tröszt ellenes hatóságaitól a Reuters szerint, mert részt vettek egy jármű újrahasznosító kartelben. 3 évvel ezelőtt tartottak raziát, azt mondták, hogy az elhasználódott járműveket érintő kartel 2002. május és 2017. szeptembere között működött, és azt az autógyártók szövetsége szervezte, és ezt most megállapították, hogy ez így volt, úgyhogy a Volkswagen bírsága volt a legnagyobb, 127,7 millió euró, az 51 milliárd forint, ezt követte a Stellantis 99,5 millió euróval, a harmadik a Renault-Nissan 81,4 millió eurós bírságot kapott. Nesze Sánta, itt egy púp is.
Hát ez olyan.
Szerkesztői megjegyzésem ehhez a hírhez. Ez Aztán májustól újabb gyorsforgalmi utak lesznek fizetősek. Az idén elkészülő gyorsforgalmi utak egészen pontosan, én most ezeket nem sorolom fel, nézzetek utána, közel 81 km közút díjfizetési rendszerben vonása vált aktuálisra, írja a rendelet, és 2633 pontban sorolja fel azokat a gyorsforgalmi és főutakat, amelyekért fizetni kell EU díjat, és 46 pontban azokat az autópályákat, autóutakat, amelyek matrica kötelesek lesznek a személyautók számára is, és ettől még egy 2 milliárdos plusz bevételt remél majd a magyar állam. Van-e még valami?
Nincs. Egyéb,
de lesz? Úgyhogy
lesz majd valamikor, rögtön a tőzsde hírek után, majd a hírek alatt nézzünk még híreket.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, hát a budapesti értéktőzsde majdnem 1,4%-os plusszal 89.897,98 század ponton zárt. Csak a Magyar Telekom esett, de hát ugye az nagyot, 3,2%-os mínusz 1574 forint. Ez lett a vége. A másik három blue chip azért szépen teljesített, a MOL 3,2%-os plusszal 3024 forinton zárt, az OTP 1,28%-os plusz hozott össze, 25.320 forintig kapaszkodott fel, a Richter 2,14%-os plusza pedig 10.480 forinton záró értéket eredményezett. Nézzük gyorsan a devizapiacot, a jó magyar forint 401 forint 90 fillér környékén tanyázik az euróval, és 372 forint 30 fillér környékén a dezsővel, a zöld hasúval, azaz az amerikai dollárra szemben.
A tengeren túli kereskedés vegyesre sikerült Amerikában, nem voltak nagy elmozdulások, bár a Nasdaq 8%-os emelkedése az már szabad szemmel is látható, az S&P 500 az 4%-kal tudott csak emelkedni, viszont esett a Dow Jones, hát ez nem egészen 1%, egy pár ponttal csak nem tudott a pozitív tartományban maradni, korábban volt ő is ott. Ugye nagy az izgalom, mert ma Trump elnök úr bejelent még további...
Egy gyorsabban mond, Trump elnök úr.
Trump elnök úr? Trump igen. Elnök úr. Bejelent további...
És A-val.
Trump.
Trump elnök úr, így mondjam.
És Donald vagy Donald?
Nem, csak nem. Trump elnök
úr. Trump elnök úr. Jó. Bejelent további vámokat. És valószínűleg ez a kivárás...
Legalább néhány pihenhetne, nem?
Jó lenne, igen, hogyha már kicsit konszolidálnánk ezt a helyzetet.
És lennének olyan hetek, meg... amikor vámokat jelentünk be, rápihenünk, visszamondjuk a vámokat, megint rápihenünk, megint vámokat jelentünk.
De nem, így megy előre, még 8 évig, ahogy a tervei diktálják. Na, szóval ez volt Amerikában, Európában mit nyomtam, én nem látok európai indexeket, de mindjárt megnézem a DAX-ot, azt
mert
igen.
Mindenki hazament, mikor bejelentett az, a Trump elnökot.
Az lehet. A DAX az emelkedni tudott 1,5%-kal, úgyhogy ott is jó volt a hangulat. De mindjárt nézek továbbiakat, meg Ázsiát, valami rossz gombot nyomtam, mert ez ilyen szűkített cucc, a Párizsban szintén emelkedés volt 1,1%-kal, Londont keresem, hogy ott mi történt, ott 6%-os volt a plusz, és most Ázsiában hát nagyon mérsékelt a jó hangulat, de alapvetően az talán inkább jó. Kínában 1-2%-os pluszok, a Nikkei, ami tegnap emlékeim szerint jó nagyot esett, az 4%-kal följebb van, ugye ez a tokiói mutató, Dél-Korea esik 6%-kal, India emelkedik, úgyhogy alapvetően inkább pozitív a hangulat Ázsiában.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megjött Szoller Andrea, dobálta igen, egy kicsit Andrea. A haját az előbb. Az nem tudom, mit jelent a nőknél, mert már öreg vagyok, és elszoktam ettől. Biztos ez, hogy tonizált.
Nem, csak hogy kényelmesen legyen rajta.
Ja, igen.
A fülessel kellett valahogy rendbe.
Van ötletetek arra, hogy Spanyolországba egy családhoz mit lehet vinni ajándékot?
Vigyél vörösbort.
Paprika, pálinka, téli szalámi. És igen, de Horváth Pista legújabb nagy lemeze. A mozdony szőke azért, nem. Babámat tudom igen. ajánlani.
Vagy ugye egy üveg olívabogyó.
Egyébként ez komolyan, nem?
Egy üveg olívabogyót.
Azoknak úgy sincs.
Igen.
Mangalicát vigyél, hogy mangalicát. Mondjad, hogy ungar is pig.
Azok, ez így a száj és körömfájás vetületében jól hangzik.
Lehet, hogy lekapcsolják a gyereket tiltott áruk miatt.
Na jó, már mindegy, szóval ezen vajudok.
Ezen itt. Még tűnődünk.
Bármikor borgóra. Nagyon szívesen bármi, segítünk neked.
Jó lenne,
bármilyen
köszönöm.
Kérdésben, de most akkor jöjjenek a hírek.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, Gede Balázs szusszant bele a rajtba, úgyhogy magamhoz ragadtam a kezdeményezést.
Nagyon jól tette Mihálovics András, aki átvette ezt, köszönöm.
Igen, így vétettem észre magam, ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. Van SMS, WhatsApp és Viber számunk is 0630-as 698-0-98-0. Úgyhogy ez most ilyen volt, Varga Etele, BKK Info, Varga Etele. Írt a szemfüles hallgató, aki mindig ott van a toppon, nem tudjuk,
inkább
hogy
vágási hiba.
Záporoznak a jobbnál jobb ötletek, hogy mivel, milyen hungarikummal lephetné meg az Erasmus program keretében Czollár kollégina leány gyermeke, a vendéglátó spanyol igen. családot, úgyhogy köszönjük szépen.
Az is,
és a morgás is.
Igen, az ár és top kapcsán több tételt is sorolnak a hallgatók, aminek a komponensei egyesével csökkentek, az abból álló végtermék meg nem. Ilyen például a sajtos tejfölös lángos, aminek minden egyes komponense ára, és stoppos lett maga a lángos, meg annak meg nem zuhan az ára, sajnálkozik a hallgató. Aztán...
De hát az egészségtelen. Az se a paleó, se a mediterrán,
sehova
se
nem
a ketogén diétába be nem illeszhető.
A betyár diétába, vagy valami ilyesmi hangzatos igen. magyar diéta nevet kéne kitalálni. Odaillesztető. Jó, igen, hát akkor elmondtuk, hogy nagyjából hogy csoportosíthatók az üzenetek. Valóban sok ötlet jött Andi gyermekéhez. Kevés használhatósággal teszem hozzá, mert majdnem mindegyikben van valami szeszes ital, amit
hát
a spanyol családnak.
Nem adhatunk mást, csak mi lényegünk, ugye?
Kétségtelen.
Sajnos, tekintve ugye az alkoholfüggőségünk, alkoholbetegségi igen. statisztikákat Európában. Na, menjünk tovább!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Az előzmény, vagy az apropó, amiről beszélgetni fogunk, hogy a Fővárosi Önkormányzat Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága Vitézi Dávid elnökletével már januárban és februárban is előterjesztette a fővárosi központi hiba bejelentő kialakításának ötletét a fővárosi közgyűlés
hát de ilyen
számára.
Már van.
Hát
a
ilyen már van,
kellő,
igen,
nem?
És mi rendszeresen beszámolunk a működésükről, úgyhogy meg őket kérdezzük, hogy mit szólnak ehhez a javaslathoz, vagy megférhet-e a kettő, vagy ez akár a járókelő létét fenyegeti. Lukács Máté, a járókelő közhasznú egyesület ügyvezetője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, hát igen, ez a
első kérdés.
Hogy kérdés,
annak örülünk, hogy felkapta a nagy politika az ügyet?
Örülünk. Tehát, hogy 13 év alatt eljutottunk oda, hogy a járókelő az nem csak egy kis szegmensét érinti és szolgálja ki a városlakóknak, hanem most már, ahogy ti is mondjátok, a nagy politika szintjének az inger küszöbét is megütötte, hogy valóban szükség van egy olyan fővárosi szervezésű közszolgáltatásra, ami egységesen nyújt minden fővárosi lakosnak közterületi hiba bejelentési lehetőséget, oldja meg ezeket az ügyeket az illetékesek közreműködésével, és közben gyakorol civil kontrollt és transzparenciát, és itt a transzparenciát úgy értem, hogy láthatja azt, hogy a különböző fővárosi szakcégek, vagy akár a kerületi önkormányzatok hogy működnek, mennyire hatékonyan oldják meg ezeket a bejelentéseket. Szóval igen, abszolút örülünk, amennyiben velünk együtt képzeljük el a jövőt.
Vitézi Dávid egyébként tehát mondott rólatok valamit, vagy ne adj Isten tárgyaltatok vele?
Vagy mutatott rátok, hogy egy ilyesmire
vagy
lenne
na, ilyesmi
szükség?
Kéne csak.
Mert ez nagyon jól működik?
Ugye az egész történet az ott indul, hogy a Vitézi Dávid egy 101 pontos főpolgármesteri választási programmal indult, és már amikor ez a program kijött, akkor megkerestek minket, hogy ne érjen hideg zuhanyként az, hogy ebben a 101 pontban szerepel már ez a 024-es bejelentő felület. Ők ott külföldi példákra is hivatkoztak, többek között bostoni, New Yorki példákra, de hát nyilvánvalóan itthon a járókelő az egyik legismertebb és legjobban működő ilyen szolgáltatás. Tehát már akkor kijelentették azt, hogy szeretnének valamilyen módon közösen gondolkodni, együttműködni velünk a témában, és aztán ugye ismerjük a főpolgármesteri választás végkimenetelét, végül is a Dávid nem lett főpolgármester, cserébe ennek a hosszú nevű bizottságnak az elnöke lett, és ők, mint a Podmanicki mozgalom terjesztették be előbb a bizottság, majd a fővárosi közgyűlés elé azt az ötletet, hogy a főváros vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy miként lehet létrehozni egy 024-es hiba bejelentő szolgáltatást, és itt többek között, tehát hogy már a bizottság és aztán a közgyűlési előterjesztésben is említették a járókelő közhasznú egyesületet, mint aki a járókelő.hu közterületi hiba bejelentő felületet működteti, hogy mi milyen szolgáltatást nyújtunk, és esetlegesen hogy lehet egy kiszervezéses modellben a főváros számára szolgáltatást nyújtani.
Uh-huh. Vannak azért gondolom kérdéseitek is. Ugye 13 év alatt gyanítom egy csomó tapasztalat, tudás felhalmozódott ezen a területen nálatok. Nagy kérdés, hogy ezzel mi lesz? Hogy például ez párhuzamosan működik a kettő, vagy összedolgoztok, vagy éppen kiszervezik ezt a dolgot,
ahogy mondtad. Ti mit látnátok szívesen?
Hát én abban látom a jövőt, hogyha már 13 évet beletettünk, és nem is csak arról van szó, hogy civil kurázs és civil lelkesedés van az egész mögötte, hanem tenni akarás, jobbító szándék, akkor ezt végre, hogyha elismernék a tekintetben is, hogy beemelnek minket a partnerükké, és együtt tudjuk működtetni ezt a szolgáltatást, mi annak nagyon örülnénk. És amit ti is mondtok, hogy 13 év tapasztalata, tudása, adata, és ez az, ami nagy hangsúly, adata van nálunk arról, hogy hogy működik nem csak a főváros, ugye, hanem az a további 22 település, ahol működik a járókelő, de most ez a beszélgetés, meg a működésünk is alapvetően a főváros működésére fókuszál, tehát hogy nagyon sok információnk van arról, hogy mi az, ami érdekli a lakosságot, mi az, ami zavarja a lakosságot, egyes illetékesek, akár fővárosi közműcégek mennyire hatékonyan oldják meg a bejelentést, mennyire ügyfélbarátak, milyen kategóriák vannak. Uh-huh. Ott most jött ki nem olyan régen a tavalyi évi beszámolónk, amiben nagyon jól látszik az, hogy bár ugye a fővárosi önkormányzatnak és a vezetésének van egy elképzelés arról, hogy zöld, esélyegyenlő jövő az, ami a főváros előtt áll. Ennek ellenére például a járdával, tehát a gyalogos közlekedéssel, vagy az akadálymentesítéssel kapcsolatos problémák rendre nem oldódnak meg, körülbelül ilyen 30-35%-os megoldási aránya van. Most csak azért kacsintottam ki, mert hogy ezek mind olyan adatok, amik arra mutatnak rá, hogy működik a városunk, ezek nagy kincset érnek mind a város üzemeltetés, fejlesztés, mind pedig a döntéshozás számára, és ezeket az adatokat mind nagyon szívesen megosztjuk a fővárosra, amennyiben partneri működésünk van.
Ez egész főváros lefedi a tevékenységetek? Mert valami ilyesmit mondott a Vitézi Dávid, hogy a főváros egészére kell ezt a szolgáltatást kiterjeszteni közszolgáltatásként a budapestiek számára.
Igen. Nyilvánvalóan az egész városon, és mi nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy ugye a főváros 23 kerületből áll, és ez a 23 kerület sokszor, mint a kis királyságok működnek, és városállamként elszigetelten gondolkodnak önmagukról, hogy a kerületi lakosoknak mit kell nyújtani. És itt jön be ugye a fővárosnak a szerepe, és a járókelő is így működik ezen logika alapján, hogy mi az egész város lakosságának, sőt azoknak az embereknek is nyújtjuk a szolgáltatást, akik az agglomerációból érkeznek be dolgozni, tanulni, valamilyen szolgáltatást igénybe venni. Való igaz, hogy 9 olyan kerületi önkormányzat van, akikkel az elmúlt években sikerült együttműködésre lépnünk. Ők anyagilag támogatják az egyesületet, tehát a járókelő fenntartását mi adatokkal segítjük őket, szakmai konzultációval, kommunikációs együttműködéssel, ami mondjuk a városüzemeltetést, a városfejlesztést illeti. Tehát, hogy ez egy win-win szituáció, de hangsúlyozom, ez most csak kerületi szinten megy, és üdvös lenne az, hogyha ezt fővárosi szintre tudnánk emelni, és a város teljes egészének tudnánk ezt egyetemesen nyújtani.
Uh-huh. Oké, egy utolsó kérdés, mert nagyon rohan az időnk. Én azt nem látom, hogyha a főváros üzemelteti, és a főváros fogadja a panaszokat, akkor sokszor emlegetted a civil kurázsit, a civil kontrollt, ez nem fog sérülni valamelyest, hiszen ez egy nagy rendszeren belül maradó adathalmaz és problémahalmaz lesz.
Hát, de ez valós félelem, és ezért mondom azt, hogy szerintem szükséges lenne, hogyha nem házon belül történne meg ez a szolgáltatás, hanem a járókelő bevonásával, és a Vitézi Dávid el is ismeri amúgy a járókelő ezen érdemeit, hogy transzparens a működésünk, a saját működésünk is, meg egyáltalán a partnerszervezetek működésének láttatása is. Tehát, hogy ez valójában egy döntéshozói szándék is, hogy ilyen irányba menjünk, úgyhogy én bizakodó vagyok. Megkerestük a Podmanicki mozgalmat, mint a bizottság és közgyűlési előterjesztések beadóját, és úgy néz ki, hogy április közepén találkozunk velük személyesen, ahol tudunk arról egyeztetni, hogy ki miként képzeli el ezt a jövőt közösen, vagy külön, ha közösen, akkor milyen részletekkel, és aztán nyilvánvalóan állunk elébe egy leendő kiírásnak, felhívásnak, amin természetesen okay.
Igen, hát ez nyilván az dönti el, hogy a fővárosnak kell ez a nagy transzparencia, igen, tudja vállalni, igen, vagy nem.
Jó. Oké, nagyon szépen köszönjük,
rajta
és drukkolunk, figyelünk. Köszönjük, szuper, jó munkát!
Köszönjük a lehetőséget!
Szervusz,
szia! Szia!
Fogarasi Gáborral a fővárosnak, de hogy is, az majd a következő. Na, elgurult
a járókelő közszasztó egyesület ügyvezetője, Lukács Máté beszélt így nekünk van itt erről a témáról. Na, megyünk tovább, aztán most jön a főváros.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Hát kérem szépen, bejárta a magyar sajtót, hogy most aztán nagyon figyeljünk oda a vízmérőkre, mert nagyon sokba kerülhet, ha nem figyelünk oda a vízmérőkre, de nem
mellék
mindenki...
vízmérőkre, nem is
hát
akármire.
Hát ez az. Hát ugye? Akkor mely, ezt azért
mi,
dekódoljuk.
Mi hogy... az?
Igen, igen, ezt dekódoljuk most Fogarasi Gáborral, a Fővárosi Vízművek vízmérő kezelési osztályvezetőjével. Jó reggelt
kívánok!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket!
Mi az a mellék,
igen, kezdjük
vízmérő
ezzel?
Hogyan viszonyul a fő vízmérőhöz már, ha van
mi ilyen a kapcsolatuk?
Képzeljünk el egy társasházat, és a társasháznak van egy fő, vagy úgy mondjuk inkább egy bekötési vízmérője. Ő méri meg a társasháznak a komplet fogyasztását, és a mellék vízmérők, vagy úgy mondjuk őket, egy lakás mellék vízmérők, ők pedig ugye értelem szerint a nevében is benne van, a lakásokban vannak, és a lakásoknak a külön fogyasztását mérik meg, és ők is ugyanúgy bent vannak a mi számlázási rendszerünkben, jellemző esetben, mint a bekötési mérők. Uh-huh. Ő rájuk kell,
ez
az, utóbbiakra
az,
kell.
Ez az, amit az, akkor szoktak beszereltetni, azt mondják, hogy nem, ne dobjuk már szét lakásonként a fővízmérő által mért összeget mondjuk 15 felé, mert a Kovács az állandóan zuhanyzik, nem fogok a Kovács helyet fizetni, ezért én felszereltetek egy mellék vízmérőt, mert én bebizonyítom, hogy én nem úgy hűtöm a dinnyét, hogy folyik rá hideg víz a csapból. Tehát valami
nagyjából ilyen... ez a,
okay,
ez a helyzet.
No,
miért kell ezeket cserélni? Valami rémlik, hogy ilyen hitelesítési probléma, vagy időnként ugye...
Azért, mert nekik a hitelesítési idejük 8 évente lejárt.
8 év, aha.
És a 8. évben ki kell őket cserélni, ellenkező esetben lesz mindenféle problémája a fogyasztónak, társasháza válogatja a módszereket, ugye, amit önök az imént említettek, hogy szétdobják egymás között a társaságban, a társasági lakóközösség, azzal általában rosszabbul szokott járni a fogyasztó, semmint, hogyha neki hiteles mellék vízmérője lenne, és az bent lenne, vagy bent van a szolgáltatónak a számlázási rendszerében. Hogy... úgy néz ki ez a dolog, igen, figyelek?
Nem, ötöm? Bocsánat, nem hallgatom, inkább nézzük meg, hogy okay, hol néz ki, igen.
Tehát ez úgy néz ki ez a dolog, hogy több úton módon értesülhet a fogyasztó arról, hogy neki dolga van. mondjuk idén 2025-ben, jellemzően az egyik módszer az, hogy megnézi a mellékmérőt. Ugyanis ha rajta látja azt a számot, hogy 2017, akkor abból tudva levő, hogy 2010-ben hitelesítették azt a mellékmérőt, és most 2025-ben, 8 évvel később azt cserélni kell. Mindenki a dolga. Háromféle módon intézkedhet. Egyrészt megkeresheti társaságunkat, a fővárosi ügyvédeket, másrészt megkeresheti társaságunknak a szerződött partnereit, akik majdnem 20-an vannak. Őnek itt mindenfajta elérhetőségeik fönt vannak társaságunknak a honlapján, a vízművek.hu-n, illetve akár kicserélheti saját maga is, vagy megbízhat egy vízvezeték szerelőt, akinek ugyanolyan jogosítványa nincs, mint annak a 19 cégnek, aki fönt van a mi honlapunkon, de kicserélhetheti vele, és ebben az utóbbi esetben tőlünk csak műszaki átvételt, vagy egyszerűen plombálást kell kérni. Annyi még fontos, hogy nem csak a mellékmérőre ránézve tudhatja meg azt a fogyasztó azt, hogy neki idén dolga van, hanem a számláin is rajta van, hogy idén lejár a mellékmérője, tessék neki intézkedni. Direkt levelekben is fel szoktuk keresni a fogyasztókat, sőt, mármint azokat a fogyasztókat, akiknek idén dolguk van, sőt, a társasházak közös képviselete is tájékoztatást kap arról, hogy az ő társasházában ebben és ebben a lakásban lejár idén a mellékmérő, szóljon a fogyasztónak, vagy a lakástulajdonosnak. Neki idén dolga van.
Én azt gondolom, hogy ez fontos, és tök jó, hogy erről beszélünk, és hogy felhívjuk a figyelmet. Azt nem értem, miért lett ebből akkor a sajtóhír, mert az én logikám szerint, hogyha akkor, tehát minden évben van 80 ezer vízóra, vagy egy akkorülő szám, amit le kell cserélni, mert mindig van egy adag, ami eléri a 8 évet.
Hát változó a mennyiség egyébként, de ez nem...
Akkor 17-ben volt valami boom, amiért
igen,
most
mert
ezt
a... Akkor,
nem is ez volt, mondani, nem is idén van a peak év, egyébként tavaly volt, tavaly 130 ezer lakásban jártak le mellékmérő. Ez az idei 8-ban, ez se kevés, ugye összesen a fővárosban durván 1 millió 100 ezer lakás mellékmérő üzemel, ez nem kevés, ugye ez különböző adagokban kell nekünk kezelni. Egyébként ez valóban minden évben dolga, mind a fogyasztónak, mind pedig ugye a közreműködőknek, leginkább a fővárosi vízműveknek, társaságunknak. És ugye azért fontos erről beszélni, mert minden évben visszatérő probléma az, hogy az év elején kevésbé intézkednek a fogyasztók, és az év végére rettenetesen feltolulnak a megrendelések, a munkák, és előfordul, főleg akkor, amikor nagy a szám, előfordul, hogy az év végi hajtásban már sem nálunk, sem pedig a minősített partnereknél nincsen időpont. És az bizony kellemetlen. Tehát attól sajtóhír ez a sajtóhír, hogy tulajdonképp most így az év elején, tavasszal kifejezetten azzal keressük meg a fogyasztókat, hogy tessenek hamar-hamar intézkedni, és ha szabad egy reklámot mondanom most a tájékoztatáshoz, hogy ráadásul most ezt akció mellett tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Nem csak nálunk, hanem egyes szerződött partnereinknél is kedvezmény van, pont azért, mert szeretnénk összökélni.
Nyilván motiválni kell a fogyasztókat.
Ez egyébként mekkora költséggel jár hozzávetőlegesen? Most forint fillért nem mondjon, kérem, de úgy nagyjából mennyibe kerül?
Nagyságrendet tudok mondani, ugye jellemzően 1-2, illetve 4 mellékmérő van egy lakásban, és ugye nyilván attól is függ az ár, hogy mekkora, vagy hány darab mellékmérőt kell cserélni egy lakásban. Nagyságrendileg 30 ezer forint környékétől, nagyságrendileg 100 ezer forint környékéig jelent ez a restancia ugye költséget. Ez így első halatra akár soknak is tűnhet, de hogyha mondjuk 8 évre így szétosztja az ember gondolatban, sőt mondjuk a saját társaságában, ha érdeklődik, hogy mondjuk mivel járna az, hogyha lejárna az ő mellékmérőjének a hitelessége, és mondjuk a társasház mindenféle belső szabályaiban rögzített közös költségeket kéne, magasabb szintű közös költségeket kéne neki fizetni, akkor ez valószínűleg ez az összeg ez jóval nagyobb lenne, vagy lesz, mint ez a 30-100 ezer forint.
Uh-huh. Mi van, tehát hogy ha valaki ezt nem cseréli le, akkor mi történik? Nyilván ugyanúgy számláz a vízművek, de ez nem pontos onnantól ez a mérő, vagy nem garantált, hogy azt méri, amit fogyasztunk? Vagy mi a probléma?
Nem, az, amit ön most mond, az a bekötési mérőre vonatkozó szabály. A lakás mellék mérők, azok, hogyha lejár a hitelességük, ők az adott év december 31-én, vagy legalábbis rá következőleg a következő év első napjaiban automatikusan kitörlődnek a számlázási rendszerből. és aztán ráadásul, hogyha valaki elhunatja, elfelejti, és később intézkedik, mondjuk tegyük fel, akinek idén dolga volna, és nem teszi, és 2026 elején ébred, és akkor cseréltetik ki a már lejárt hitelességű mérőjét, akkor egyrészt neki a további plusz költségekkel jár, ami nyilván kellemetlenség, másrészt pedig ugye törlődik a számlázási rendszerünkből, és ahogy törlődik a számlázási rendszerünkből a lakásmellékmérő, ő azonnal vissza vagy belekerül abba a bizonyos belső elszámolásba, amit urak itt a beszélgetésünk elején emlegettek, hogy az bizony nyűgös a fogyasztóra.
A fő vízmérő csere az automatikus? Azt intézi a vízmérő?
Olyannyira automatikus, hogy a kettő mérőtípus között az a legjellemzőbb és legfontosabb különbség, hogy a lakás mellékmérők azok a fogyasztóknak a tulajdonában vannak. Azért kell neki gondoskodnia arról, hogy cserélődjék. A bekötési mérő az viszont a szolgáltató, tehát a fővárosi víznek tulajdonában van, azt nekünk ugyanúgy 8 évente cserélnünk kell, viszont az egy automatikus folyamat, azzal összefüggésben semmi költsége nincs a fogyasztónak, nincs a társasháznak, egyszerűen csak együttműködést várunk a bekötési mérőknek a felhasználóitól, ezt ugye így mondjuk szakszerűen, őket időről időre értesítjük, hogy érkezünk, a bekötési mérőt, főmérőt cserélni fogjuk, időpontot közlünk, ilyenkor illik minket fogadni, és kicseréljük a mérőt, és akkor onnantól kezdve folytatódik a fogyasztás alapú számlázás.
Jó, fontos.
Nagyon
volt ez.
Szépen köszönjük az információkat, reméljük, hogy a hallgatók hasznosítják az elhangzottakat, és nem hagyunk jó magyar módra mindent az utolsó pillanatra, igen, mert abból komoly gubanc is lehet, mint hallhattuk. Köszönjük szépen!
Nagyon szívesen!
Jó munkát!
Sok sikert a vízmérő, mellék vízmérő cseréhez! Sok sikert kívánok!
Köszönöm!
Viszontlátásra!
Fogarasi Gáborral, a Fővárosi Vízművek vízmérőkezelési osztályvezetőjével beszélgettünk.
Most jön a napközi néhány vidám pillanata, aztán pedig az e-kereskedelem házatáján fogunk bóklászni, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartani, mert ha nem, akkor lemaradtok.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
No kérem szépen, hát akkor vágjunk is bele mai témánkba, méghozzá
reklámköltés,
de online reklámköltés,
igen,
nem?
Van egy szervezet,
majd megkérdezzük
felméri.
Szabó Lászlót, a
igen,
Go
ez
Digital.
Az IAB ADEX, vagy IAB ADEX, nem is azt sem tudom, hogy kell mondani, hogy mindjárt tisztázzuk ezt Szabó Lászlóval, aki itt van velünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Kik ők? Mit mérnek?
Igen, az IAB egy nemzetközi szervezet, magyarországi lába, ADEX ez egy évente kiadott reklámköltés a Magyar Reklámszövetség alatt, ami teljes reklámtortát nézi, az IAB pedig a digitális reklámtortát nézi. 2024-ben, és ez egy önbevallásos alapú kimutatás, és mellette még egyébként becslésekkel kiigazított, 2024-ben összesen 208 milliárd forint volt a digitális reklámköltés Magyarországon, átlépte 200 milliárd forintos határt először, magyar digitális történelemben. Ez 10%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Érdekesség egyébként, hogy az elmúlt 5 évben a digitális reklámköltés aránya teljes tortából, tehát offline és az online médiatortából egyben 50% felett volt már egyébként. Ugyanitt a TV egy 20-25% körül van.
Ha ilyenkor mi tartozik ebbe? Tehát a nagy Google, Facebook hirdetések, az ilyen social site-okon, a médiumok, bannerek helyezései, tehát az égvilágon minden, ami digitális.
Alapvetően egy három kategória tartozik ide. A legnagyobb kategória az úgynevezett display kategória, ezek a vizuális formátumok, a digitális bannerek, videóhirdetések, közösségi média hirdetések is ide tartoznak. A második egy nagyjából egyharmadot jelent ebből a keresőhirdetések. Ez egyébként dominánsan Google-t jelent Magyarországon.
Ez az, amikor odaírja a usernek, hogy szponzorált?
Igen, pontosan, amiből egyébként egyre többet
tehát keresek cipő látom. Felső részt, és az első 3-5 találat szponzorál.
Igen, a cipőfőzőtől kezdve egészen a hűtőig most különböző hirdetések vannak, vannak shopping hirdetések, vannak szöveges hirdetések. És a harmadik ilyen nagyobb kategória egyébként az 1/6-át jelenti, ez az úgynevezett listing kategória, az apró hirdetések. Tipikusabban egyébként lokálisabbak az apró hirdetések, ezek az állás, ingatlan, használt autó, egyéb apró hirdetés áruszállás.
Melyik a legnagyobb?
És bocsánat, az influencer média, mint olyan, az nem szerepel még ebbe külön tételként?
De igen, 2 éve szerepel külön.
2 éve.
Egyébként a display költésen belül.
Azon belül,
szerepel,
aha.
A közösségi
de azért felnőtt
belül.
Annyira, hogy már egy külön kategóriaként említhető. Aha. Mi volt a kérdés, András? Bocsáss meg.
Tudom én.
Ja, jó, akkor...
Hát én elpufogtattam, azt hittem, igen, hogy jön rá válasz, meg... aztán nem. Szóval, hogy melyik a legnagyobb dinamikájú ezek között? Tehát melyik az, ami vezeti a kategóriát? Mert ugye elmondtuk, hogy az online költések lenyomták a tévét, majdnem dupla annyit költenek online, mint a tévében a hirdetők, de az online hirdetéseken belül melyik a legnépszerűbb?
A riport alapján egyébként a display, ami egyben egy kicsit egy gyűjtő kategória.
Igen, ezért mondom, hogy így könnyű, hogy összefog mindent.
Igen, de egyébként most a riportból ki is lépve, talán egy ilyen trend az utóbbi években, most TikToknak hála részben, és az új közösségi média formátumoknak hála, ez a rövid videós formátum, ami feltörekvőben van.
Világos. Mennyit visznek el egyébként a globális szereplők, ugye, mert ez elég nagy probléma, tehát nem magának csak az elkereskedelemnek, mert ez ott is probléma, hanem a hirdetési piacnak
segítek,
is.
Segítek, az összeset szerinted. Hát mi miért nem vagyunk már világuralmi média szerinted?
Ezt sejtettem.
Azért,
de,
mert a Zuckerberg.
De kérjük meg a szakértőt, hogy mondjon számokat, mert ez csak az érzék.
Hűne rájuk.
Csak az érzékelés, ugye, amiről most te beszélsz.
Micsoda felvezetés, köszönöm.
Bocsánat.
A 200 milliárd forintos reklámtoltából, tehát nagyjából 2:1 az arány Magyarországon, tehát ebből ha körülállják lokális és globális szereplők, ebből ez a pár globális szereplő egy kétegységet eszik meg a háromból, ebből a tortából, és a lokálisak pedig egyet. Ugye ezek a legnagyobb tech-óriások, nem titok, egyébként őket ilyen reklám szempontból média-óriásoknak is nevezhetjük, akik gyakorlatilag a média felületeiket értékesítik. Tehát nem hiába ezek a cégek a médiabevételeik és a növekedési dinamikájuk miatt a legnagyobb piaci kapitalizáció cégek is egyben, a legnagyobb cégértékkel rendelkező cégek, Google, Meta, Amazon, nálunk nem az Apple, de Apple még nem, de külföldön már igen. Tehát mondhatni, hogy ők a 2000-es évek olajmágnásai. Tehát míg az előző évezred végén az ExxonMobil, BP, Shell típusú globális cégek profitáltak az iparosodásból, ők rendelkeztek a legnagyobb világszintű cégértékkel. Addig most ezek a média cégek kerültek erőtérbe, tehát röviden egy olajbiznisz helyett a figyelembiznisz az, ami most nagyon metett, egy elérés is alatt kombinációval keletkezett figyelmet értékesítik.
És hát nyilván innentől az árat is meghatározzák a digitális média piacon, ugye nehéz mondjuk többet kérni egy valamilyen ilyen vizuális anyag megjelenítésért, mint amennyit mondjuk egy Google-ben lehet ezért kapni.
Általában egyébként tipikusan, tehát fajlagosan elérésben nagyon nagyok, és fajlagosan árban tipikusan egy olcsóbb szereplők.
Aha.
Ebben viszont könnyen skálázhatók, és nem kell hozzá túl nagy humántőke, hogy ezt a világ 200 országában megtegyék.
Egyébként ilyen rangsor van, hogy ki a legnagyobb, hogy a Google lenyomta-e a Facebookot, hol áll a TikTok, stb. Ez talán tanulságos lehet.
Igen, van egy világszintű rangsor az e-marketertől. A Google az első világszinte 2025 várakozás tekintetében, tehát az Alphabet egy 209 milliárd dolláros éves árbevétellel fog rendelkezni, ebből a Google egy 190-et tesz ki, a YouTube egy 20 milliárdot, és ugye ezek csak médiabevételeket figyelnek. Uh-huh. A második egyébként ebben a Meta összesen 183 milliárd dollárra, tehát ők a messze az élboly a piacvezetők. Utána mögöttük lemaradva jön az Amazon, ByteDance, Alibaba, Pinduoduo és a többiek.
Ki az a Kuai Show? Mert hogy ők az Apple előtt...
Az Apple-t lenyomják.
Lenyomják, és nem tudom, hogy kik ők.
Én sem.
Jó, de erősek, mert
hogyha...
Az egész biztos, mert hogy az Apple...
Igen, az érdekesség különben az ezekben a listákban, hogy megjelentek a kínai szereplők. Már a globális média költésekért is bejelentkeztek.
Egyébként biztos vagyok benne, hogyha valami felületét ismernénk, akkor onnan beugrana, tehát azért annyira kicsi nem lehet.
Hogyan érinti ezt az elkereskedelmet? Mert ugye elkereskedelmi rovat van, és hát nyilván érinti, mert ahol ők hirdetnek, nyilván vagy akinél hirdetnek, ott találják meg ezeket az embereket.
Ez a kereskedő költség struktúrájában egy komoly tétel, ugye az online hirdetés, úgyhogy nyilván ezért fontos ezt vizsgálni.
Igen, pontosan az elkereskedők ez úgy két ponton érinti. Az első pont az a kereslet-kínálat, hogy az elkereskedők figyelmet szeretnének szerezni, hogy értékesíthessenek. A média cégeknél pedig ott van ez a figyelem, ez a felhasználói réteg. Tehát ők maguk, az elkereskedők is hirdetőként jelennek meg ebben az ökoszisztémában, saját költés jelentős része pont a globális szereplőknél landol, pont azért, mert az akvizíciós típusú médiaköltésük a kereskedőknek ez egy magasabb, és ez a globális dominancia itt van. És egyébként idén, a második pont pedig, hogy idén először mérték a reportban is a retail médiát, ami nem más, mint a kiskereskedelmi szereplők megjelenése médiafelületként. Tehát, hogy ez vagy kereskedelmi bannerek, poszterek, ezt úgy kell elképzelni, úgy, ahogy a Rossmannban az Ari hirdet, offline, tehát kőboltban is, és digitálisan is, de ugyanezen szereplők egyébként a saját médiafelületeket mondjuk felhasználhatják ezen esetben mondjuk egy Rossmann egy saját pelenka előfizetésének a népszerűsítésére is.
Aha, oké. Mit hozhat a jövő? Ez a szegmens erősödhet? Szerinted? Most például, amiről legutoljára beszéltem, mert én ezt terjedni látom. Igen, a világon semmit nem jelent, mert...
Az biztos, hogy terjed egyébként külföldön, tehát nem hiába a külföldi összehasonlításokban már itt megjelenik az Amazon, a Pindodó és a többiek is, bejelentkeztek az ilyen típusú retail média költésekért. Itthon a növekedőben van, és ami a növekedési kilátásokat illeti, a reportban szerepel úgynevezett ilyen Edixpect index, ami a jövőbeni piaci szereplők jövőbeni elvárásairól is szólt. Jövőre 11%-os növekedést várnak, 2025-től, az idei évtől gyakorlatilag 11%-os növekedés várnak reklámköltésben. Ez nagyjából megegyezik egyébként az előző évek elvárásaival, és egyébként a tény az előző években egy, nem tudom, egy covidos kiugrást, egy 20%-os leszámítást, covidos évet leszámítva, körülbelül 10% körül oszcillált.
Okay. Jó, gondolom az még mindig tartja magát, és lassan erősödik, hogy ezeket az online hirdetéseket mobilon fogyasztják azok, akik látják, tehát ott jelennek meg a legtöbbet.
Igen, egyébként platformként domináns az mobil.
Aha, is. Már ez régóta itt van, így van, úgyhogy gondolom, hogy ez csak arra szolgat fölfelé.
Okay. Nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, további szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönöm szépen.
Szabó Lászlóval beszélgettünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Ő, most zenélünk egy kicsit, mit szóltok hozzá?
Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
Na, kérem szépen.
Már is elrepült akkor az első másfél óra, jó társaságban repül az idő, mindig szoktam volt mondani. Megkérdezte a hallgató, hogy az abban mono hang jön, vagy valami nem jó a teló, mivel mi nem halljuk, hogy az ő telójából, az ő apjából mono vagy sztereó, meg egyébként sincs fülünk hozzá, mert ezt a zenei majszterek,
igen,
a Kántor Gede páros helyett a Kántor Ács páros szokta ezt nagyon érteni, ezért sötétben tapogatózott.
De emlékeim szerint annak sztereónak kéne lenni, lehet, hogy valami beállítási kérdés, de majd a hírek, igen, alatt már felkeresik a műszaki alosztályt.
Boldog karácsonyt.
Igen.
Ennyit értek ugyanis,
igen,
hozzá.
Igen.
Megjött Szóler Andi, ő se ért a mono, sztereó.
Vele se vagyunk ki segíteni.
Jó reggelt. Jó reggelt.
Mit kéne semmi a hallgatónak mono vagy sztereó jön, nem tudom, az applikációjában.
Igen.
A mai zenék szuperek, ennyi.
Ki a nem DJ? Vér.
Hát szerinted.
DJ Maci.
Igen. DJ Bear.
DJ
Igen. No, Bear, hát lesznek hírek akkor, és utána a generációk között megmutatkozó kommunikációs szakadékot tömjük be rőzsekötegekkel, és aki ebben segít, mi hordjuk, és adagoljuk a szakértőnknek, aki természetesen a 3 percek állandó szereplője lesz, Deák Andrea. Úgyhogy maradjatok továbbra is velünk, akármit is mond ez a jány a hírekben.